Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint ezt egyházunk vízkereszt ünnepére rendelte, Ézsaiás könyvéből a 60. fejezet első 6 versét a következőképpen. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságot hoz népek jönnek és királyok a rád ragyogó fényhez. Emeld föl tekinteted, és nézz körül. Mindnyájan összegyűltek és hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ha majd látod, örömre derülsz. Repesve tágul a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfa tevéi. Mindnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban emlékszünk még a történetekre, amelyek az év utolsó vasárnapján kerültek elő, és arról szóltak ezek a történetek, hogy egyedül csak Jézus kell. Akkor úgy nem is esett le a tantusz, hogy hát ez pont az egyik reformátori üzenet. Solus Christus. És Simeon és Anna története volt ez. Anna története, aki 84 évig volt özvegy. Amikor az ifiseknek beszéltem erről, akkor mondtam nekik, hogy lelkészi szolgálatom idején talán 2 vagy 3 olyan lehetőség volt, hogy megállhattam 60 éve, 50 éve házasságban élő testvéreket. Hát gondoljatok bele, hogy mennyi 84 év özvegyen. És ezt az időt Anna imádságban, böjtölésben, amit úgy jelöl Lukács, szolgálatban, ez volt az ő szolgálata, minden ma ismert szolgálatot felülmúló, akár lelkészi, akár presbiteri, bármilyen szolgálatot felülmúló szolgálatban, böjtöléssel, imádsággal tölti. És ezt jelenti ki Simeon, hogy látták szemeim üdvösségedet. Most már elmehetek innen, ebből a világból, ebből az életből, csendben, nyugodtan, félelem nélkül. Hát én azt hiszem, hogy megérte. Ez a hosszú-hosszú évtizedeken át tartó szolgálat. Most már elmehetek békében. Nyugodtan, mert látták szemeim üdvösségedet, azaz látták Jézust. A másik történet az pedig ugye mai történet volt a hajléktalanról, aki beszélgetni akart az Isten tiszteletet tartó lelkésszel Isten tisztelet után, akiben érthető módon nagy kelletlenség volt, amikor meglátta, hogy ki araszol felé, ott volt benne az undor, érthető módon megint, az átható bűz miatt, teljesen érthető reakciók. Nyilván mindannyiunk így vagyunk ezzel. Nem nagyon örülök, amikor találkozok hajléktalanokkal. De meglepetés volt az ő számára az, amikor már egy rövid beszélgetés után nyúlt a pénztárcájáért, mert gondolta, hogy csak ez kellhet egy hajléktalannak. Amikor az, felemelve a mutatóujját, így válaszolt, hogy Nem, te nem érted. Nekem nem a pénzed kell. Én úgyis ott fogok kint meghalni. Nekem az a Jézus kell, akiről itt az Isten tiszteleten az a vörös hajú nő beszélt. Solus Christus, egyedül a Krisztus kell, az üdvösség kell. Mert a pénz lehet, hogy napokkal, vagy évekkel elodázhatja a folyamatot, a meghalásnak a folyamatát, és ez nem csak a hajléktalanoknál van így, velünk kapcsolatban is így van, elodázhatja a folyamatot, de Jézus, az üdvösség életet ad, ő témát változtat. Halál helyett életet ad. A pénz nem tud témát változtatni. És ez kellett a napkeleti bölcseknek is, akikről szól vízkereszt ünnepe. Ezért indultak el, ugye csak találgatjuk, hogy hány ezer kilométerről, hogy Perzsiából, vagy akár Indiából, milyen messziről érkeztek oda, hogy lássák a megváltót, lássák az üdvösséget, tevegeltek hónapokon át. Erről szól a mai ige, Ézsaiás proféciája, hogy még sötétség van, még nem szűnt meg a nyomor ezen a világon, nem szűnt meg még a halál, nem szűntek meg a járványok, a háborúk, a pénz diktálta kegyetlen pusztítás, mert nem számít a pénznek, a hatalomnak, hogy ezáltal embereknek a tízezrei, százezrei pusztulnak el, lövik őket halomba, sorozzák be őket a Kárpátaljától elkezdve. Nem számít. A lényeg az, hogy a dollár, az euró mennyisége nőjön. Nemzetek tönkretétele. Nem számít. De már jönnek a népek, mondja Ézsaiás. Már jönnek a népek, harmadik versben, világosságot hoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Vagy, azt mondja a hatodik versben, ellep a tevék sokaságát. Úgy elgondoltam, hogy hány teve ment Betlehembe. Ugye háromra tippelünk, de itt már tevék sokaságáról van szó. Mert rengeteg ember megy, és szeretné Jézust, az üdvösséget. Ez olyan, mint amikor begyújtunk a kazánba. Rakjuk a fát, lehet, hogy elsőnek nem is sikerül begyújtani, hogy a kicsit nedvesebb a tüzelőnk, vagy nem vágtuk elég apróra a gyújtóst, de aztán elkezd izzani. Aztán izzik a parázs. Hihetetlenül jó érzés, amikor már pattog, nagy lánggal ég. A kályha is elkezd melegedni, de még hideg a rendszerben a víz. Aztán nagyon lassan emelkedik a hőmérséklet. És akkor, ahogyan emelkedik a hőmérséklet, úgy aztán beindul a keringető szivattyú is. És aztán elkezdnek melegedni a radiátorok, de még mindig hideg van a szobákban, hideg van a lakásban. És aztán nagyon lassan melegszik át minden, a levegő, a falak egy kicsit. És aztán legvégül mi? Legvégül az ember melegszik át. Hát ez egy ilyen lassú folyamat, lelkiekben is. De az igazi világosság itt van, és már kezd melegíteni. A vízkereszt ünnepe tudjuk, hogy hármas ünnep, ugye Epifánia, Jézus megjelenésének az ünnepe, ezért ugye keleten már a kezdetektől fogva, január 6-án ünnepelte az egyház Jézus Krisztusnak a földre jövetelét, ugye ezért csúszik el a keleti egyházban a karácsonynak az ünneplése, amit persze ugye néhol megpróbál a keleti ortodox egyház ugye függetleníteni az orosztól, ugye ezért szakad le most ugye Ukrajna például, hogy ők is most már december 25-ét szeretnék ünnepelni, hogy ünnepelték is. Szóval január 6-a Jézus földre jövetelét ünnepelték, és a katakombákban már megjelenik az ábrázolásokban ebből az időszakból, tehát itt tényleg az első évszázadokról van szó, a betlehemi csillag, vagy a napkeleti bölcsetnek a látogatása. És aztán jóval később tudjuk, hogy a 4. században a nyugati egyházban, hogy kezdjük ünnepelni december 25-én, Jézusnak a születését, a Sol Invictus, a legyőzhetetlen napnak az ünnepe helyett, hogy számunkra Jézus az igazi nap. Aztán Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe, ugye ez a másik. És ezt még később majd említem, hogy hogyan jelenik meg keresztelő János szolgálata közben 30 évesen Jézus, hogy keresztelje őt meg. És hát a harmadik a missziónak az ünnepe, mert fontos, sőt, azt mondom, ma egyre nő a jelentősége a küldetésnek, a missziónak, hogy hirdessük ebben a pogánság felé tartó, vagy igazából pogánságban élő Európának az örömhírt. A tegnapi napon ismét összetalálkoztam hajléktalan ismerősömmel, lehet, hogy már valaki mosolyogni fog, hogy hányszor beszélek erről én, de nagyon sokszor hát komoly beszélgetés alakul ki egy ilyen hihetetlen mélységben élő emberrel. Néha örülök neki, néha nem örülök neki, amikor találkozunk. Talán a legcsalódottabb találkozásom az volt vele, amikor kórházba került. Talán 100 nyelvgyök rák kapta el. Kivágták a nyelvének is az egyik részét, azóta nehezen értem a beszédét, és meglátogattam a kórházban, és hát ez zokon vette egyébként, amikor vittem neki útmutatót, meg más keresztény irodalmat, mert ugye ezt már ő úgy értelmezte, hogy én be akarom szervezni az egyházba. És hát hasznot akarok belőle húzni. Pedig hát ekkor már azért eltelt egy-két év az ismerettségünk óta. Itt az Osannál szoktunk mindig találkozni. Na hát azóta eltelt már megint egy 2-3 esztendő. Olykor-olykor találkozunk, és tegnap is így volt. És hát mondtam neki, hogy szoktam róla beszélni az ifiseknek. Mondom, éppen tegnap előtt is beszéltem róla. Szoktam mondani róla ilyen dolgokat, amikor azt hitte, hogy meg fog halni ugye ebbe a rákban, hogy amikor arra ment a cinkotai temető felé, akkor szólt oda, hogy húzódjanak össze ott a temetőben, hogy ő is odaférjen. És hát azt mondja, nagyon megbeszélgette az Úrral is ezeket a dolgokat. Erre mindig hivatkozik, hogy beszélő viszonyban van az Úrral. Aztán persze szokott ilyen dolgokat mondani, hogy mennyire visszásnak éli meg azt, amikor ugye kiszállunk szebbnél szebb autókból a parkolóban, ő oda megy kéregetni, és akkor aztán elkezdünk panaszkodni, hogy milyen nehéz az élet. Érdekes dolgok ezek, amikor egy hajléktalannak kezdünk el panaszkodni, hogy nehezen élünk meg. Közben kiszálltunk a 10 milliós autóból. És kérdezte, hogy, és azt is mondott, hogy beszélgetek az Úrral? Hogy nem mondom, persze. Így folytatta, én meg vagyok elégedve az Úrral. És gondolom, hogy ő is meg van elégedve velem. És akkor nagy baj már nem lehet, mondta. Hát ez a mondat, ez rettentő sok gondolatot indukált bennem. Rettentő sok érzést, kérdést. Nem is tud az ember erre mit mondani. Kezdjem el elemezni, kezdjem el kioktatni, kezdjem el elmondani neki, hogy azért ez nem így van. Meg egyáltalán hogy van? Ő hogy értette? Én miért értettem másképpen? Szóval rengeteg kérdés, érzés, gondolat kavargott bennem. Legfőképpen az, hogy hogyan lehet megelégedve az Úr velünk. Hogyan lehet megelégedve az Úr egy hajléktalannal, akiről nyilvánvalóan gondoljuk, hogy tehet róla, hogy oda került. Valószínű, hogy van is benne valami. Vagy hogyan lehet megelégedve velünk? Velünk, amikor egymás után hullanak ki a csontvázak a szekrényeinkből. Kiderül az, hogy mennyi harag van bennünk egymás iránt. Hogy hány és hány esetben van családtagok, rokonok között mosolyszünet. Éveken keresztül. Megelégedve velünk? Hogyan lehet az Úr? Meg hát ilyen igék is eszembe jutottak, hogy milyen panasz van ellenünk, hogy ismerjük a Jelenések könyvebeli gyülekezetekhez szóló leveleket, hogy hát elmúlt az első szeretet belőled, hát hová lett, vagy a Laodicea a gyülekezetnek, hogy hát langyos vagy, nem vagy se forró, se hideg, kiköplek. Azt gondolod, hogy gazdag vagy, mert van pár milliód, holott te vagy a szegény, a nyomorult. És akkor itt mondjuk el, hogy valóban mekkora felelősségünk az, hogy hogyan éljük meg a kereszténységet, mert hát a misszió napja van. Hát visszük-e azoknak az embereknek az örömhírt, akik idejönnek és beköltöznek? Hát elmondjuk-e nekik? Vagy pedig azt látják, hogy hát ezek gyűlölik egymást. Ezek nem beszélnek egymással. Ezek összevesznek, szétszakadnak minden tekintetben. Miről teszünk bizonyságot mi? Mit mondunk el ezeknek az embereknek, akik nem ismerik Krisztust? A misszió napja van. Ne felejtsük el, hogy Kis-Ázsiában ezekben a Laodicea, Efezus ismerik ezeket a gyülekezeteket, Tiatíra. Élő, eleven kereszténység volt 1800 évvel ezelőtt. Csak úgy lobogott. Hatalmas zsinatok voltak. Efezusi zsinat, Níciai zsinat. Patriarchátus jött létre. Bizánc. És akkor, amikor most elmegyek Törökországba, és találkozok ott élő misszionárisokkal, mit mondanak? Hát, hogy néhány ezer főre tehető az evangéliumi keresztényeknek a száma. Néhány ezer fő. És bemutatják nekem, hogy hol gyülekeznek össze, és milyen körülmények között, és na ez vár Európára, hogyha nem kapunk észbe. Ez tapasztaljuk, ugye most már látjuk a népszámlálásból, hogy az utóbbi pár évben lefeleződött a keresztények száma kb. Kb. ez a trendi. Na ez az egyik része a dolognak, hogy hogyan mondhatjuk azt, hogy megvan velünk elégedve az Úristen. Ugyanakkor ott van a kegyelem. Hát nekem nagyon sokat jelentett vízkereszt ünnepére egy lelkész testvérünknek a gondolatai. Így ír, hogy vízkereszt ünnepe van ma. Epifánia Domini, azaz az Úr megjelenése. Keresztelő János az útkészítő, az Ószövetség és Újszövetség összekötője, több évszázad prófétai szünet csend után szólal meg. A Jordánnál hirdeti keményen az ítéletet, a törvényt, a hamarosan eljövő, mindent felemésztő tüzet, a fák tövére helyezett, a suhintás előtti fejszét. Olyan erővel, hatalommal teszi ezt, hogy kimennek hozzá a változásra vágyók, katonák, vámszedők, a sokaság. És János megkereszteli a megtérő bűnösöket napokon át. Váratlanul elé áll a 30 éves Jézus. Beáll a bűnösök sorába a bűntelen. Alámerül a Szent csatornává lett vízbe, abba, amiben János napok, hetek óta mossa le Izrael bűneit. Megszólal erre az Atya, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Elindul a megváltás, eljött a bűnösök barátja, szabadítója, megváltója, beáll közéjük, vállalja velük a közösséget, Isten báránya, aki hordozza, viseli bűneinket. Az a bizonyos fejsze őt sújtotta halálra a kereszten, akit az ítélet és forró szeretet tüze megemésztett. A különbség nem sok János és Jézus üzenete között, csupán élet és halál törvény, törvény és evangélium, ítélet és kegyelem. Bűneink vagy rajtunk vannak, vagy az Isten bárányán, idézi Lutert. Még egyszer mondom, bűneink vagy rajtunk vannak, vagy az Isten bárányán. Lehet cserélni, neki ez rossz üzlet, nekünk az új élet ajándéka, és aztán következik egy ének, amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem, áldozád magad, fogadjál Jézusom, stb. Hát ez, hogy Jézusra kerülnek a bűneink, ez a kegyelem. Tehát tényleg az, hogy abba a folyóba áll bele Jézus, amiben úgymond belelettek mosva az embereknek a bűnei. Mint ahogyan az Ószövetségben, ugye az állatra olvasták, a feláldozandó állatra olvasták rá a bűneiket az emberek. És aztán feláldozták. Itt pedig beleáll Jézus, és magára veszi a mi bűneinket. És ő hal meg. Most már nem állatok, stb. Ő hal meg, ő viszi el a balhét. Hát ezért mondja az ige hirdető, felkészítő lelkész testvérünk, hogy boldog gyülekezet lehetünk. Boldog gyülekezet lehetünk. Én szerintem ezt kellene ebben az új esztendőben hangoztatni. Nem az, hogy szegény gyülekezet vagyunk, nem az, hogy kevés gyülekezet, nem ezeket kell elmondani. A lényeget kell elmondani. A boldog gyülekezet lehetünk, mert erről szól Ézsaiásnak a proféciája. Hát kelj fel, tündökölj, mert eljött a világosság, hát ráragyogott az Úr dicsősége. Boldog gyülekezet lehetünk, mert a megváltás boldog örökösei vagyunk. Meg van velünk elégedve az Isten? Szerintem az az óriási felismerés, hogy meg van elégedve a munkájával. Azzal van megelégedve, hogy megtisztított bennünket. Nem velünk van megelégedve. De ezt nyilván nem kell senkinek se, senkitől sem számon kérni. Rosszul fogalmaztál. Teológiából nem vagy jó, mert nyilván nem. De ez a hajléktalan valamit megérzett ebből szerintem. Azért mondom ezt, mert mi szeretünk úgy szurkapiszkálódni egymásra a kifejezések tekintetében. Nem lenne szabad. Nem velünk van megelégedve az Isten, hanem az ő megtisztító munkájával. És a boldogságunk attól függ, hogy mindig inkább felismerjük-e az ő munkáját, megtisztítását magunkon. Meg vagyok elégedve Istennel, ez is egy óriási kifejezés. Meg vagyok elégedve az Isten, és egy hajléktalan mondja azt. El tudod mondani azt te, hogy meg vagy elégedve az Istennel? Mert ez kb. Azt jelenti, hogy meg vagyok elégedve az élettel, meg vagyok elégedve azzal, amit adott nekem, amivel rendelkezem. És ezt mondom még egyszer, ezt egy hajléktalan mondja. Ez egy külön istentiszteleti téma lesz valamikor. Megér egy külön misét, egy külön istentiszteletet. Mert az Isten kerül a középpontba ezekben a kijelentésekben. Az Isten kerül a középpontba. Mert hogyha kételkedünk abban, hogy megvan velünk elégedve, hát akkor miért kételkedünk? Mert magunkban kételkedünk, teljesen jogosan. De hogyha tudjuk, hogy megvan elégedve azzal, hogy megtisztított bennünket, akkor már nem magunkat tesszük a középpontba, hanem az Istent. Megint csak egy reformátori alapelv kerül a középpontba. És úgy mondja ezt egy hallégtalan, hogy nem tanult teológiát egy napot sem. Tehát kételkedünk, hogy megvan elégedve velünk? akkor magunkra nézünk, és igazunk van, meg vagyunk elégedve Isten munkájával. Tudjuk azt, hogy Jézus meg van elégedve azzal, hogy Jézus megtisztított bennünket? Akkor is igazunk van. És már is ott tartunk az egyszerre igaz és egyszerre bűnös luteri elvnél. Hát én azt kívánom mindannyiunknak ezen a napon, hogy legyen boldog epifániánk. Boldog megjelenése az Isten dicsőségének, Krisztusnak az életünkben. Világítsa be a mi életünket. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy boldog emberek lehetünk, boldog gyülekezet lehetünk, mert megjelent a te világosságod, és értünk jelent meg. Miattunk jelent meg. Miattunk jelentél meg. Miattunk haltál meg, tisztítottál meg bennünket. Köszönjük neked, hogy mi is elégedettek lehetnénk veled, és elégedettek lehetnénk magunkkal kapcsolatban is. Egyrészt azért, mert te teremtettél, és azért, mert te tisztítottál meg. Segíts, hogy te kerülj a középpontba. Az életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben. Amen.